Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit a verőfényes napon. Isten lelke járjon át minket az ő mennyei világosságával. Énekeljük, testvérek, kezdénekül a 166-os éneket. A 166. ének így kezdődik: Úristen, mi sok szükséget érezvén körülöttünk, segedelem kérés végette szent helyre feljöttünk. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Istennek igéjét, amint ez írva található, a 90. Zsoltárban. A 90. Zsoltárt olvasom az elejétől a végéig. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, te voltál nekünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt hegyek lettek, és föld és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké te vagy, Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod: térjetek vissza embernek fiai. Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket. Olyannokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad, virágzik, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elédbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt. Megemésztjük esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb, 80 esztendő. És nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mint ha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmességed szerint való bosszúállásodat. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáid. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket, ami nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt láttunk. Láttassék meg a te műved a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiai. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nekünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá. A kegyelem Istene áldja meg az igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket együtt hangos szóval a következő képpen. Úristen, örökké való és mindenható atyán, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Isten, kedves testvérek, elénekelve a 370. éneket. A 370. ének mind négy versét énekeljük. A 370-es ének így kezdődik. Úristen, csak néked éneklek. Imádkozzunk! Szerető Istenünk, édesatyánk, hálaadással köszönjük neked a teremtés csodáját. Köszönjük, hogy életet adtál nekünk. Köszönjük, hogy te hordozod és te tartod fent a mi törékeny életünket. Istenünk, te szabtad meg annak határait is, ahogy Mózes fogalmazott az ő imádságában, az ember életének ideje 70 vagy legfeljebb 80 esztendő. És sok fáradtság, törődés van benne, de lehet benne sok öröm is, sok áldás is, hogyha hozzád tapad az ember lelke, ha veled járja a földi útját, hogyha téged kérdez meg naponta, és hogyha veled élő párbeszédben imádságos lélekkel tárgyalja meg az ő életének ügyeit. Istenünk, bocsásd meg nekünk, hogy sokszor úgy elnémulunk irányodba, és sokszor úgy megsüketül a lélek bennünk, és tele van ennek a világnak a zsongásával, zajával, és olyan nehezen hallja meg a te halk és szelíd szódat. Azt az életadó, isteni üzenetet, ami a javunkat akarja. Köszönjük neked, hogy most is keresel minket. Veszteségünkben, gyászunkban, fájdalmunkban. Keresel minket hétköznapi gondjainkban, kérdéseink vagy kételjeink közepette. Keresel minket testi gyengességünkben vagy betegségünkben. Keresel minket magányunkban, árvaságunkban, társtalanságunkban. Tudod, Istenünk, hogy a lélek utána sóvárog akkor is, amikor a test oly erőtlen, és nem mindig indul felé. Köszönjük, hogy most itt lehetünk. Köszönjük, hogy ide hozott minket a te szereteted. És köszönjük, hogy most is akarsz velünk tenni valamit. Nem csak beszélsz hozzánk, hanem cselekszel is velünk, azért, hogy meglátszék rajtunk a te kezed nyoma. Nem csak, hogy te teremtményeid vagyunk, hanem hogy a te megváltott gyermekeiddé is lettünk. Meglássék rajtunk, hogy bűneink terhe lehullott rólunk, hogy nem vádol a lélek, Mert Jézusban megbékéltünk veled. Mert bocsánatot nyertünk bűneinkre. Köszönjük neked hálaadással, hogy vigasztaló szent lelkedet küldöd újból. Készíted a mi szívünket a te igéd befogadására. Hogy legyen annak hatása bennünk. Hogy legyen megbékélésünk. Legyen csendünk. Legyen belső nyugalmunk a te közeledben. És tudjuk az élet terhét úgy tovább vinni, mint akik elég erőt kapunk tőled hozzá. Urunk, hisszük, hogy most is úgy fogadsz minket magadhoz, mint utánad sóvárgó gyermekeidet, és nem hagysz minket üres szívvel elmenni a helyről. Áldott légy ezért. Amen. Drága testvérek, készüljünk Isten igének a hallgatására, elénekelve a 167. éneket. A 167-es ének így kezdődik: Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Drága testvérek, hallgassuk Isten üzenetét, mint az írva található Pál apostolnak a Filippi beli gyülekezethez írt levelében. A negyedik rész, 6. és 7. versei. Felolvasom Isten üzenetét Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt leveléből, a 4. rész, 6. és 7. verseiből. Hallgassuk figyelmes és csendes lélekkel. Semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Eddig tart az alapige. Drága testvéreim, az egyházi esztendő beosztása szerint a mai napot latinosan úgy nevezik, hogy Rogate vasárnapja. Ugye mi, akik a román nyelvet is ismerjük, rögtön rájövünk arra, hogy mit is akar ez jelenteni, mert hogy a Rogate, ugye, imádkoz, az szinte tökéletesen azonos az eredeti latin kifejezéssel, ezzel a rogáté szóval. Ez egy felszólítás, buzdítás az imádságra. Imádkozz! Ezt a buzdítást akarja Isten a mi szívünkbe vésni ezen a vasárnapon, mert hogy illik nekünk legalább évente egyszer egy kicsit komolyabban, részletesebben elmélyülni az imádság titkában egy ilyen gyülekezeti közösség alkalmával is. Azon túl, hogy remélhetőleg rendszeres imádkozók vagyunk mindnyájan, hanem is mindig, minden nap többször, de hiszen alkalmanként legalábbis senki sem tud meglenni az imádság lehetősége és gyakorlata nélkül. Testvérek, az imádság, mint kutatási tárgy, teológusok, írók és lélekbúvárok világában nagyon érdekes dolgokat hoz felszínre. Az ember úgy van teremtve, hogy a lelke mélyén ott van az imádság képessége. Ezek a kutatók megvizsgálták a legősibb kortól kezdődően napjainkig nagyon sokféle kultúrában élő emberek hitvilágát, és kiderül, hogy van a nem keresztény sőt a legprimitívebb vallások embereinek a lelke mélyén is egy ilyen ösztönös sóvárgás arra, hogy beszéljen a nálánál hatalmasabbal. Hogy ezt ki hogyan nevezi, az már egészen részletkérdés. De tényleg ott van mindnyájunk szívében valamilyen formában elrejtve az imádságnak a képessége. Ami bizonyos helyzetekben aktivizálódik. Leginkább vészhelyzetekben. Sajnos sokszor éppen ez jelzi a mi emberi gyarlóságunkat, hogy csakis vagy többnyire vészhelyzetben esik térdre az ember, vagy teszi össze a kezét, és kezd kiáltani Istenhez. Nyilván ez valahol egy kicsit úgy természetes reakciója is annak az emberi léleknek, amelyik érzi parányi voltát. Bizonyos helyzetekben érzi elveszett állapotát. Érzi, hogy az életnek bizonyos mélységeiben, nehéz próbáiban túl erőtlen, hogy önmaga megvívja a harcait. És szükség van arra, hogy folyamodjon valakihez, legjobb esetben, ha ismeri is azt, akihez folyamodik, ahhoz az élő Istenhez, aki Jézus Krisztusban atyánk lett nekünk. Azt mondja egy neves angol püspök, hogy az imádság az emberi léleknek természetes és legmélyebb ösztöne, és az is marad. Az emberi léleknek természetes és legmélyebb ösztöne, és az is marad. És ezt nem fogja tudni kitörölni, még az úgynevezett tudományos kor sem, az állítólag tudományos szintre jutott ember életéből sem. Neves mai magyar író Müller Péter mondja azt, hogy az imádságnak nincs tudományos értelme. De ez a tudomány szegénysége, és nem az imáé. Az igazán nagy tudósok jól ismerik az ima jelentőségét, mondja ez a neves író. Azaz tudományosan meghatározni az imádságnak a lényegét, hasznát nem lehet. Mégis a legnagyobb tudósok is gyakorolják az imádságot, miközben nem tudják meghatározni annak a lényegét. Ez nem azt jelenti, hogy az imádság értelmetlen dolog lenne. Nem azt jelenti, hogy egy oktondi gyakorlat lenne, mint amikor valaki beszél magában, mert amúgy sem hiszi, hogy létezik egy nálánál nagyobb hatalom, akit ő megszólíthatna. Márpedig imádkozni másként tényleg nem is lehet, ahogy a zsidókhoz írt levél 11. részének elején olvassuk, hogy aki Isten elé járul az ő könyörgésével, annak hinnie kell legelőször azt, hogy ez az Isten létezik. Másodszor hinnie kell azt, hogy ez az Isten élő személy, akivel szóba lehet állni. És akihez nem én akarok fölkapaszkodni a magam kicsi imádságos erőlködéséből, hanem aki Jézus Krisztusban embertestet öltve lejött hozzám, és ő szólított meg engem. Aki kezdeményezi a velem való párbeszéd. Mert hogy az imádság, nyilván az emberi szív párbeszéde az ő teremtő Istenével. Azzal, aki nélkül nem tud igazán létezni. Húsz század közepének egy tragikus sorsú, zsidó származású keresztjénnél lett neves német filozófus nője Edith Stein, aki az auschwitzi koncentrációs táborban halt meg, zsidó származása miatt, azt mondja az imádság kapcsán, hogy a szívnek Istennel folytatott csendes párbeszédében csiszolódnak azok az élőkövek, amelyekből Isten országa épül. Különös, hogy amikor én párbeszédben vagyok Istennel, az én csendes imakamrámban, vagy egy kis imaközösségben, vagy akár itt a gyülekezet nagy közösségében, mikor együtt imádkozunk, akkor csiszolódnak azok az élő kövek, amelyekből Isten országa épül. Mert hogy az imádság nélkül nincs épülése Isten országának. Az imádság nélkül nem tud megmozdulni a lélek álló vize. Csak akkor, hogyha kinyílik a szív Isten felé, és kész fogadni az Isten szavát. Kész bele lépni, úgymond, az Isten csendjébe és békességébe, amiről itt alapigényben is beszélt Pál apostol. Az ima a legnagyobb teljesítmény, amire az emberi lélek képes, mondja ugyanez a zsidóból lett keresztény filozófus nő, aki mély hitét meg is vallotta. És nagyon érdekes képet használ, amikor azt mondja, hogy az ima Jákob létrája, tudjuk ugye az Ószövetségben Jákob álmában látott egy létrát, ami összekötötte az eget a földet, az ima Jákob létrája, amelyen az ember lelke Istenhez felfelé, és Isten kegyelme az emberhez lefelé száll. Azaz, az imádság egy olyan párbeszéd, ahol két irányú mozgás történik. A lelkem fölemelkedik Istenhez, Isten kegyelme válaszul, leszáll hozzám. És ekkor érti meg igazán az imádkozó az ember, hogy nem értelmetlen az imádság. Egy neves egyetemi tanár keresztjén igehirdető írt egy nagyszerű könyvet, majdnem 100 évvel ezelőtt jelent már meg először. Az a címe, hogy az imádság értelme. És egy elég komoly kis kötet keretében végig tárgyalja azt, hogy milyen haszna, milyen értelme van az imádságnak a keresztény ember életében. Valaki így fogalmazott, hogy a világot nem a nagyhangúak teszik emberibbé, lásd a sokszor üres fejű és korrupt politikusok sokasságát, nem a nagyhangúak teszik a világot emberibbé, hanem a csendes emberek, akik sokat imádkoznak. És hogyha egy kicsit végignézünk a kereszténység történetén, kiderül, hogy valóban a sokat imádkozó emberek tettek maradandó dolgot az emberiség javára. A nagy reformátoraink, vagy a régebbi egyházatjáink, vagy hozzánk közelebb eső kornak a nagy imádkozói, akik nem csak imádkoztak, mint egy csendesen visszavonulva mindennapi élet sűrűjéből, hanem imádkoztak és dolgoztak. Nem véletlenül maradt fönn, ugye ez a latin jelszó, ora et labora, azaz imádkozz és dolgozz. Imádkozz és dolgozz. Keresztény ember két lábbal reálisan áll a földön, ugyanakkor a szíve, a tekintete a mennyen csünd. És ez adja az ő életének az igazi egyensúlyát. Imádkozik, és dolgozik. Egy kis történet szerint egy öreg halász egy ifjút vitt át a csónakjával a folyón. Ez az öreg halász keresztény ember lévén az egyik evezőre ráírt azt, hogy imádkozz, a másik evezőre ráírt azt, hogy dolgozz. Ez a hegyke fiatal ember kigunyolta az öreg halász, ezt a csónakmestert, ezért az öreg nem szólt semmit, amikor azt hallotta, hogy hát öreg, az imádság már ócska dolog, mai modern világban csak dolgozni kell, és nem kell imádkozni. Erre az öreg, nem szólva semmit, eleresztette azt az evezőt, amelyikre az volt írva, hogy imádkozz. És csak a másik evezővel, a dolgozz nevű evezővel dolgozott. Persze mi történt? A csónak nem haladt előre, hanem elkezdett forogni körbe-körbe. Erre idegesen rászól a fiatal ember, evez öreg mindkettővel, mert itt semmire sem halad. Jól mondott, fiam, bizony semmire. Imádkozni és dolgozni kell, hogy előre haladjunk. És valóban ez a lelki életünkben nagyon jellemző. Ha nem, kapcsolódik össze a kettő, hogy az imádság gyümölcsözzön, ami hitből fakadó és szeretettől átfűtött tetteinkben, akkor a keresztény életünk egyensúlya felborult. És ezt nyilván a gyakorlat fogja bizonyítani, ha elkezdjük komolyan gyakorolni az ima életet. Nézzük meg a Szentírásnak a nagy alapjai is. Éppen azáltal alkottak maradandót, hogy ima életük folyamatos, rendszeres és komolyan gyakorolt volt. Nem életlenül olvastam fel a 90. Zsoltárt. Mózesnek, az Isten emberének imádságát. Énekeljük is gyakran, ugye, te benned bíztunk elejétől fogva kezdetű énekünket. Ez a gyönyörű Zsoltár, amiben összesűríti, mint egy Istennel beszélgetve, Mózes az emberi élet nagy titkait. És tudjuk, hogy Mózes milyen hatalmas közben járó, imádkozó volt az ő kemény nyakú, sokszor lázadó és makacs népe érdekében. Amikor az aranyborjú imádása megtörtént, Isten, mint egy félre akarja állítani Mózest az útból, és azt mondja, állj félre, hadd töröljem el ezt a népet, ezt a bálványimádó, kemény nyakú, lázadó népet. Majd téged megtartalak, és majd tőle származik egy új nemzedék. És erre mit mond Mózes? Uram, mit mondanak majd a pogányok? Azért hoztad ki a pusztába a te népedet? Hogy itt elveszítsed? Majd azt fogják mondani, hogy nem voltál képes bevinni az ígéret földjére. Micsoda éles, tekert, zsidó logikával érvel Mózes Isten előtt. Ott van egy nagyon érdekes szójáték. Azt mondja Isten, hogy ott a hegyen, ugye Mózesnek, mikor a kőtáblával ott bajlódik, 40 napig ott van Istennel, és akkor azt mondja Isten Mózesnek, hogy menj le gyorsan oda a völgybe, mert ez a te néped elhajlott tőle. Mikor lemegy, elkezd imádkozni Mózes, akkor azt mondja Istennek, hogy ez a te néped, úgy imádkozik érte, ez a te néped. Mint egy adott pillanatban a lázadás miatt, a bűnbeesés miatt, az aranyborjú imádása miatt Isten is le akarna mondani erről a népről, és Mózes is, mintha egymásnak akarná áttestálni ezt a népet, ez a te népet. Luther is valami hasonló módon imádkozott egyik nehéz helyzetben, amikor nagyon nagy felelősség nehezedett a reformáció küzdelmeiben, reját. Ó, Uram Istenem, állj mellettem az egész világ bölcsességével és eszével szemben. Ó, tedd meg kell tenned, hiszen tied az ügy, nem az enyém. Tied az ügy, nem az enyém. Állj mellettem, te igaz és örökké való Isten. És tudjuk, az is fennmaradt Lutherről, a nagy reformátorról, hogy amikor nagyon sok dolga volt, akkor a napot úgy kezdte, hogy még több időt szánt az imádság. Ma sok dolgom van, ezért sokat kell imádkozni. Mert másként nincs erő véghez vinni azt a sok tennivalót. Másként nincs lelki erő helytállni a küzdőtére. Az a jelenet is ismerős, ugye, amikor ki szabadult Izrael választott népe az egyiptomi rabszolgaságból, elindul a pusztában, és legelőször az amálekiták állják útjukat, és harcba keverednek velük. Hogyan jutnak győzelemre? Bibliaolvasó ember ismeri ezt a nagyon izgalmas történetet, hogy Mózes fönt van a hegyen, és imádkozik, amíg lent a völgyben az ő népe harcol. Mert nem elég harcolni fegyverekkel, hanem kell közben imádkoznia is valakinek a háttérben. És amikor Mózes elfárad, mert ugye fölemelt kezekkel imádkozott a zsidó ember, akkor két ember, Áron, az ő testvére, és Húr, oda állnak melléje, és két oldalról tartják fölemelve a Mózes kezeit. Mert amikor Mózes kezei leereszkedtek, azaz meggyengült az imádság, akkor előre tört az ellenség. Mikor Mózes kezei fölemeltettek, akár mások segítségével is, akkor megint győzelemre jutott Isten népe. Segítsük egymást az imádságban. Meggyengül a társ az ima életében, állj mellé. Társként, férjként, feleségként, meggyengül a gyermeked az ima életében, állj mellé, szülőként. Meggyengül a szülőd az ima életében, Talán sok próba, nehézség, gáz, betegség nyomán, gyermek, állj mellé az ima életben. Segíts fönntartani a kezeit jelképes módon is akár. Hogy jel anyu, jel apám, üljünk le, kiáltsunk az Istenhez, mert már egyebet nem tehetünk. Az orosz-japán háború idején egy katonatiszt, amikor indultak a harcra, reggelente egy órát töltött imádság. És az egyik kételkedő katonája rákérdezett, hogy de hát miért teszi ezt? És mindent előkészítettünk szakszerű módon a harcra. És erre azt válaszolta ez a mélyen hívő katonatiszt, hogy igen, szükséges is mindent megtennünk emberi részről, és amikor mindent megtettünk, akkor már nem marad más hátra, csak Isten segítsége. És ezt pedig el kell kérni, mert anélkül, ami minden tevékenységünk és agyonszervezett taktikánk semmit se fog érni. És olyan jó lenne ezt megtanulni a hétköznapok küzdőterét. Hogy ne csak akkor kiáltsunk, jaj, veszékel, amikor süllyed a hajó, amikor lecsap a vihar. Valaki azt mondta, ha meg akarsz tanulni imádkozni, akkor ülj fel egy hajóra és indulj a tengerre. És ha lecsap egy vihar, akkor ott biztos, hogy mindenki fog imádkozni. Vagy a háborúban, a harctéren, amikor nagyon veszélyes helyzetbe kerülnek a katonák, akkor ott még a legkérgesebb szívű is megtanul imádkozni. Legalább egy fölkiáltás erejéig. Jó lenne nem csak ilyen vészhelyzetekben, hanem rendszeresíteni az imádságainkat. Dánielről az Ószövetségben azt olvassuk, hogy amikor ott volt Babilonban, zsidó népével együtt a számüzetés földjén, naponta háromszor imádkozott. És ez nála rendszeres volt. Még akkor is megtartotta ezt a gyakorlatát, amikor kiadta Nabukodonozor a parancsot, hogy rajta kívül senki máshoz nem imádkozhat, senki az ő országát. Mert hogy istenítette magát, önteltségében és gőgyében. És akkor Dániel tovább folytatta az addig gyakorolt rendszeres ima életét, ráadásul úgy, ahogy szokta, hogy kinyitotta szobájának ablakát, kelet felé, Jeruzsálem felé, és hangosan imádkozott. Itt tudták meg az utána leskelődő, és járulták be. És ezért került az élete vészhelyzetbe, de akkor is imádkozott. Igen, mert az a lélek, amelyik már összeforrt az ő mennyei urával, mint az ő lelkének szerelmével, az nem tud tőle elszakadni a vészhelyzetben sem, és ha kell, élete mártíromságát is vállalja, csak azért, hogy ne szenvedjen törést az ő Istenével való élő kapcsolat. Testvéreim, nekünk az Isten jelenlétében való életünk akkor igazi, hogyha valóban komolyan vesszük azt, amit Páltól tanulunk, hogy imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat, kéréseiteket Isten előtt. Pál feltételezi a Filippi keresztényekről, nekik vannak imádságaik és könyörgéseik. Azaz, hogy ők ezt gyakorolják. És ha már gyakoroljátok, akkor azt mondja, a ti könyörgéseitekben, imádságaitokban mindig hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Istennek. Először adjatok hálát mindazért, amit kaptatok, és aztán kérjétek a többieket. A hálaadás soha ne hiányozzon a könyörgésből, mondja Pál. Mert enélkül nem létezik igazi kapcsolat a mi Istennek. Ha mindig csak követelsz, ha mindig csak kunyerálsz, akkor olyan vagy, mint egy koldus, akit hamar leráznak az emberek magukról, mert mindig csak ugyanazt a szöveget nyomja, és már unalmas, hogy mindig visszatér ugyanazzal a szöveggel, és sokszor átlátszó, hogy a szöveg mögül hiányzik a valóság. Most Isten elé nem ilyen koldus lélekkel kell nekünk állni, hanem hálával telt szívvel. Mert ha szétnézünk életünk területén, van bőven megköszönni való hálát. Akkor is, ha vannak hiányaink, akkor is, ha vannak szükségek, akkor is, ha vannak próbák és nehéz pillanatok az életünkben. Adjunk hálát azért a megelőlegezett isteni segítségért, ami meg fog jönni kellő időben, és nem fog késni. Testvérek, a mi ima életünk nagyon érdekes képpel szemléltethető, amit olvastam egy neves indiai misszionárius tollából, Sandhu Sundar Singh mondja, aki Indiában született és keresztjénné lett, és ilyen vándor prédikátorként bejárta ott a keleti országok többségét, Indiában, Tibetben, Burmában, Japánban, Kínában, Nepálban hirdette az igét, sokszor vészhelyzetekből is szabadulva a mély ima életéről tett tanúságot. Azt mondja, hogy mikor átmentem az óceánon, láttam, hogy napsütéskor a víz finom pára alapjában felemelkedett a levegőbe, és köddé sűrűsödött. A ködből felhő lett, később eső esett a felhőből, és megkóstoltam a lehulló esőcseppeket, és íme édes volt az ízük. A sós tenger vize párával felhő változik, és visszahull a víz, és az már nem sós, hanem édes. Nagyon érdekes ez a megfigyelés, és folytatja, mert az ima élettel hasonlítja össze ezt a megfigyelését. Azt mondja, hogy a nap melege a tengervizének a sós alkatrészét nem szívja fel, csak a tiszta vizet. És most így megvilágosodott előtte, mondja, hogy miért és hogyan hallgatja meg Isten a mi imáinkat. Amint a nap csak a tiszta vizet szívja fel, úgy Isten is csak a földi salaktól megtisztult imát hallgatja meg. Csak a földi salaktól megtisztult imát hallgatja meg. És ezért mondja Pál apostol, hogy a könyörgésetekben, imáitokban, ott legyen mindig elsően a hálaadás. Tisztuljon meg imádságunk mindattól a salaktól, ami a koldus kunyerálást jellemzi. És a követelőzésnek semmi helye ne legyen benne, hanem mindig alázattal álljunk az Isten színe elé, és akkor meglátjuk, hogy az a csoda megtörténik, hogy a mi imádságunk olyan erőssé tud tenni minket, hogy akár mások segítségre is lehetünk. Az imádkozó emberek mindig kemény harcosai is Istennek, akik az ő ügyét úgy képviselik ebben a világban, hogy az hatékony nyomokat hagyja. Müller Györgyről tudjuk, a 19. század angliai nagy árváz alapítójáról, hogy ő az egész évtizedekre rugó hosszú munkáját, ahol több ezer árva gyermeket nevelt fel az árvaházaiban, azt mind csak az imádságra építette. Soha senkitől nem kért egy vasat sem. Bármilyen szükségben volt az árvaház, volt olyan, hogy nem volt mit adni reggelire a sok száz gyermeknek. Ő csak Istennek mondta el a gondját, a szükségét az áruházi munkának. És Isten mindig kellő időben, megfelelő pillanatban válaszolt, és mindig gondoskodott azokról, akikért Müller György az munkatársaival naponta rendszeresen imádkozott. Nem csak imádkozott értük, hanem etette is őket, ruháztatta és iskoláztatta őket. És az ő keresztény áruházaiból nagyon sok utcáról összeszedett árva gyermek úgy került vissza a társadalomba, mint komoly, hitvalló keresztény, akik helytálltak és értékes életet éltek ebben a világban. A 16. században, amikor zajlott a reformáció és az ellenreformáció nagy küzdelme, akkor Skóciában volt egy neves reformátor, Knox János, John Knox, és az akkori időben Stuart Mária volt a királynője Skóciának, aki éppen katolikus volt, és akkor nyilván a hatalmi nyomás nagyon nagy volt a protestantizmusra, és ez a neves skót protestáns reformátor is nem egyszer kellett elszenvedje az üldöztetést, és mégis a királynő, akinek a kezében volt a világi hatalom, azt vallotta, és azt mondta annak idején, hogy jobban félek Knox imádkozásától, mint egy egész ezred katonaságtól. Tehát olyan erő sugárzott ki ennek a reformátornak az ima életéből, hogy a királynő maga is félt attól a hatalomtól, amit ez a reformátor mozgósított az ő imádságaival. Mert itt Isten hatalmát mozgósította az üldözött protestánsok megsegítésére. És tényleg csodálatos módon tapasztalta meg ez a reformátor azt, hogy hogyan tudott meggyökerezni végül a reformáció abban az országban, és hogyan lett Skócia valóságosan a reformációnak a bölcsőjévé azon a vidéken. Testvérek, valaki ugye azt mondta, Archimedes, a nagy ókori tudós, hogy adjatok nekem egy fix pontot, és kimozdítom sarkaiból a világot. A neves dán filozófus Kierkegaard azt mondja ennek a gondolatnak a tovább fejlesztésében, hogy a világon kívüli archimédeszi pont az imakamra, amelyben az igazi imádkozó teljes őszintességgel imádkozik. Itt emeli ki sarkaiból a világot. Hihetetlen, mi minden tehet egy imádkozó ember, mondja ez a neves keresztény dán filozófus. Igen, kimozdíthatjuk sarkaiból azokat a mozdíthatatlannak tűnő helyzeteket, amikor kételyekkel teli szívünk megtorpan, de ha elkezd imádkozni, akkor átéljük azt a csodát, hogy Isten még a hegyeken is át segít ugrani minket, ahogyan egyik Zsoltárban olvassuk. Isten segítségével még a hegyeken is átugrani. És mi lesz ennek a végkövetkezménye? Az, amiről így beszél itt a záró sorban Pál apostol, hogyha ti imádságaitokat, könyörgéseiteket így rendszeresen gyakoroljátok Isten előtt, hálaadással tárva fel kéréseiteket, akkor az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, az Isten békessége meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Azaz elárad szívedben az Isten békessége. Bármilyen nehéz helyzetben vagy, ha imádsággal odakapcsolódsz ez a mennyei energiaforráshoz, akkor olyan békesség fog eláradni a szívedben, aminek birtokában más színben tűnik fel az élet, a nehéz helyzet is oldódni kezd, és a szíved rajta fog csöngeni azon az Istenen, aki ilyen hatalmas erőt tud rendelkezésedre bocsátani, hogy téged a mélységekből is ki tud emelni. Téged át tud segíteni az élet krízis helyzetein is. Éppen azért, mert te már hittel, imádságban, teljes bizalommal ráhagyatkoztál erre a hatalmas Istenre, aki képes a te javadra elindulni, és a te érdekedben lépni. Amen. Jöttek testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. A 471-es ének első két versét énekeljük. 471-es ének, gyönyörű imádság is egyben. Legyen a mi szívünk könyörgése is a régi énekíróval együtt. 471-es ének, rád tekint már hitem megváltó Istenem. Két verset énekeljük. Olyan jó lenne Istenünk, ha nem csak az ajkunk énekelni, hanem a szívünk is ez zengené őszintén, hogy rád tekint már hitem. Hiszen annyi földi dologra tekintünk mi, saját képességeinkre, lehetőségeinkre, emberekre, anyagiakra, és bizony kiderül, hogy minden porrá lehet egyik percről a másikra, és nincs mire tekintsünk, nincs mire támaszkodjunk. Egyedül te maradsz ez a végső támasz, akire tekinthet mindnyájunk szíve. Egyedül te lehetsz az a szilárd alap, akire építhet a mi törékeny és ingatag életünk. Egyedül csak nálad van az a biztos menedék, ahol elrejtőzhet kétségbeesett szívünk, meggyötört lelkünk, de ahol igazi, tartós, minden értelmet felül haladó békességre lelhetünk. Köszönjük neked ezt a csodálatos lehetőséget. Köszönjük, hogy ma is fölkínáltad ezt nekünk. Köszönjük, hogy folyamatosan, rendszeresen párbeszédben lehetünk veled. Köszönjük, hogy fogadsz minket, szóbálsz velünk, és köszönjük, hogy mindig azt közlöd velünk, amire a legnagyobb szükségünk van. Köszönjük azt, hogy nem vonod meg a te jóságodat tőlünk, pedig nem szolgáltunk rejá. Köszönjük neked, hogy van türelmed hozzánk, pedig sokszor olyan izgága, rakoncátlan, nyakas, kemény szívű gyermekeid vagyunk. Köszönjük, hogy szereteted ölelésében leszelidülhet minden vadságunk, és köszönjük, hogy lelked melegségében megengedhet a mi makas szívünk. Köszönjük neked, hogy így idomítasz minket magadhoz, és így formálsz minket a te jótetszéseid szerint. Köszönjük neked, hogy rád bízhatjuk törékeny életünket a maga próbáival, veszteségeivel. Rád bízhatjuk gyászoló testvéreinket, közelebbről azt a családot, ahol az elmúlt héten temetés volt. Urunk, vigasztald az özvegyet, vigasztald a gyermekeket, a közeli, távoli hozzátartozókat, testvéreket, unokákat. Köszönjük, hogy vigasztaló szereteteddel hordozol minden olyan veszteség és fájdalomérzetű ember, aki rászorul a te ölelő szeretetedre. Istenünk, imádkozunk gyermekeinkért, a vizsgára készülő fiatalokért, adj nekik bölcsességet, adj nekik helytállást, jó készülést az életre. Imádkozunk a fiatal házasokért, Urunk, akik nemrég kötöttek szent esküt a te színed előtt. Adj nekik türelmet, szeretetet egymás iránt, nem csak a házasság elején, hanem mindvégig. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik új életet hordoznak a szívük alatt, és nem sokára megszülik őket erre a világra. Urunk, vigyázz rájuk, kismamákra, magzatokra. Köszönjük, hogy te életpárti Isten vagy, és hiszik, hogy a te oltalmad alatt biztonságban lehetnek ők is. Urunk, köszönjük, hogy hétköznapi életünkben is te jössz előttünk, és küzdelmeinket, kenyérharcunkat te áldod meg, és hiszük, hogy gondoskodsz továbbra is rólunk. Hiszük, hogy teremtő, megtartó és megváltó szereteted nem fogy el ezután sem irántunk. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! És mondja el, kiki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldunk téged, Istenünk, hogy elfogadod a szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, hallgassuk meg a hirdetéseket. A szeretett szolgálati perselybe külön adományokat fogadunk el a mai nap folyamán is. Simon Jani volt segédlelkészünk családjának az anyagi megsegítése céljából. Mint már múlt vasárnap hirdettük, nemrég Mérában a Simajani szüleinél egy tűz ütött ki egy éjszaka, és leégtek a gazdasági épületek. Az öccse megsérült ebben a tűzesetben, bekerült a kórházba, a tüdejével lett egy kis gond, beszívta a forró levegő és a füstöt. Már azóta otthon van, jobban van, hiszük, hogy komolyabb sérülés nélkül fog felépülni ebből a próbából. Őket szeretnénk a mai szerezetszolgálati adományainkkal anyagilag támogatni. Szomorú szívvel közlöm, hogy a héten, szerdai napon utolsó útjára kísértük gyülekezetünk közösségéből idős Dózsa József testvérünket, aki az Élesd utca 6A alatt lakott, életének 76. évében hunyt el rövid, súlyos betegség után. Gyászolja őt felesége, két gyermeke, két unokája, testvérei, további hozzátartozói. Imádkozó szeretettel kérjük Isten lelkének vigasztalását a gyászoló család részére. Testvérek, ha Isten megtartja életünket, ezen a héten, május 29-én csütörtökön ünnepeljük Jézus mennybe menetelét, és ez alkalommal lesz ünnepi istentisztelet délelőtt 10 órai kezdettel, valamint este 7 órai kezdettel. Tehát áldozó csütörtökre várjuk a testvéreket délelőtt 10-kor, és este 7-kor ünnepi istentiszteletekre. Megjött a Family című folyóirat, akik megrendelték, hátul az asztalnál átvehetik. Van, aki kérdezte, hogy még van-e a Szeretet iskolájában című könyvemből, hátul az asztalnál még vásárolható újabb adag jelent meg a nyomdában. Bárki, aki szeretné megvásárolni és olvasni, kaphat hátul még az asztalnál. 8 lej csupán a darabja. A Szeretet himnuszról való sorozat van benne. De más könyvek is vásárolhatók, van áhítatos könyv, énekes könyvek, bibliák és más lelki olvasmányok. Örömmel javasoljuk, hátul szét lehet nézni az asztalnál. Újból hirdetem azt, hogy nálunk a gyerek létszám miatt ősztől meg fog szűnni az óvoda, mivel a legtöbb szülő hosszú programos óvodát igényel a gyermekeinek, viszont e helyett úgymond egy hosszú programos óvoda fog nyílni itt a közelben, a Luncsi utcában. Ifjú Kerekes Misi testvérünk és párja vállalkozásában már kész van, be van rendezve. Ilyen szórólapokat lehet hátul kapni itt a padok végén. Nagyon szép, otthonos, családias környezetben lesz egy hosszú programos óvoda, Ariel Óvi a neve. 2 éves kortól már várják, fogadják ősztől a gyermekeket, és lehet jelentkezni. Van telefonszám is, van weblap is, és mindenféle információ ezen a kis szórólapon, akit érdekel ősztől óvoda, az vigye, és tovább adja, vagy másoknak is szóljon róla. Testvérek, tudjuk, hogy ma van az európai parlamenti választásra a szavazási lehetőségünk, és nagyon fontos lenne, hogy közülünk is mindenki elmenjen szavazni, hiszen a mi erdélyi kisebbségi nemzetünknek is van képviselete Brüsszelben, az Európai Parlamentben. Bizonyára sokan tudják, hogy eddig is ott volt az RMDSZ részéről 2 magyar képviselő, Sógor Csaba az egyik református lelkész, és Winkler Gyula a másik, és nekik van nagy esélyük, hogy újból bejussanak az Európai Parlamentbe, és ott képviseljék a mi jogainkat, és ennek érdekében nagyon fontos lenne, hogy minél többen elmenjünk szavazni, és lehetőleg az RMDSZ jelöltjeire szavazzunk azért, hogy így nekünk is legyen képviseletünk az uniós parlamentben. Eddigi tapasztalat az, hogy mindketten komolyan képviselték az ügyünket Brüsszelben, Sógor Csaba egy megbízható, komoly keresztény értékeket valló lelkész testvérünk. Az édesapja Gyéresen volt lelkész, annak idején meg Esperes is, és a másik Winkler Gyula, aki a Hunyad megyei képviselő volt, Bódis Miklós testvérünk jól ismeri, és mondja, hogy nagyon sokat segítette az egyházakat, és magyar intézményeket annak idején, amikor a román parlamentben neki is szava volt, úgyhogy érdemes rájuk adni a szavazatunkat. Testvérek, most folytassuk együttlétünket, énekeljük tovább a megkezdett 471-es énekünket. 471-es ének harmadik versét énekeljük. Ha elfog utamon félelem s fájdalom, fog kezemet. Testvérek, valljuk meg a mi hitünket, elmondván a Heidelbergi K.T. hitvallását. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Most pedig áldásra várva énekeljük testvérek a 90. Zsoltár első versét, mely így kezdődik, te benned bízunk elejétől fogva. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Krisztusunknak ismeretében. Övé legyen a dicsőség örökkön örökké. Amen.